Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 89. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten dicséretét a 255. számú ének éneklésével. A 255. dicséretünk a reformáció korába visz vissza bennünket. Sztárai Mihály, az énekes reformátor szerezte a 16. század végén. Ezt tudjuk így énekelni most is: mely igen jó az Úristent dicsérni. Énekeljük végig ezt az éneket. Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai 6. úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
16. kérdés. Miért kell valóságos és tökéletesen igaz embernek lennie? Isten igazságossága azt követeli, hogy ember fizessen az ember bűnéért. De legyen igaz ember, mert aki bűnös, másokért nem fizethet. 17. kérdés. Miért legyen valóságos Isten is? Azért, hogy isteni hatalmával, emberi mi voltában el tudja viselni Isten haragjának súlyát, s így visszaszerezze és helyreállítsa elveszített igazságunkat és életünket. 18. kérdés. Ki az a közbenjáró, aki egy személyben valóságos Isten és valóságos, tökéletesen igaz ember is? A mi Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya teljes váltságul és igazságul adott nekünk. 19. kérdés. Honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, amelyet Isten már kezdetben, az Édenkertben kijelentett, majd a pátriárkák és próféták útján hirdetett, az áldozatokkal és a törvény előírta más szertartásokkal kiábrázolt, végül pedig az ő egyszülött fia által beteljesített.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk a Lukács szerinti evangéliumban, az evangélium 10. részében, ott is az első 16 versben így. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettessével minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Menjetek el, íme elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Útközben ne köszöntsetek senkit. Ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjátok, békesség ennek a háznak. Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta békességetek, ha pedig nem, rátok száll vissza. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok az ott levő betegeket, és mondjátok nekik, elközelített hozzátok az Isten országa. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt, leverjük még a port is, amely a városotokból a lábunkra tapadt, de tudjátok meg, hogy elközelített az Isten országa. Mondom nektek, könnyebb lesz Sodomának azon a napon, mint annak a városnak. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsajda! Mert ha Tírusban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, rég megtértek volna, zsákruhában és hamuban ülve. De Tírusnak és Szidónnak könnyebb lesz az ítéletkor, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz, a pokolig fogsz alászállni. Aki titeket hallgat, engem hallgat, s aki titeket elutasít, engem utasít el, s aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk imádságban az ő megszólító szavára. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban, köszönjük, hogy indítottál, segítettél, hívtál bennünket erre a mai alkalomra, hogy a te nevedben gyülekezzünk egybe, hogy téged dicsőítsünk, és figyeljünk a te üzenetedre mindannyian egyenként is. Urunk Istenünk, ilyen jó, hogy vagy nekünk, hogy tudunk rólad, hogy ismerünk téged, de az még jobb, hogy te ismersz bennünket. Látod az életünk dolgait, látod mindennapjainkat, csetlésünket, botlásunkat, reménységünket, látod a mi gyenge hitünket. De, Urunk, a te kegyelmedből mi mégis a tiéd lehetünk. Mi mégis bátorságot kapunk, hogy hozzád jöjjünk, hogy kérjünk, hogy imádkozzunk. Urunk, tudjuk, hogy egyedül Krisztusért lehetünk ilyen módon a tiéd. Megvalljuk előtted a bűneinket, hibáinkat, hűtlenségeinket feléd, megvalljuk, hogy méltatlanok vagyunk, Urunk, szánjuk, hogy nem tudunk mindig a te akaratod szerint élni. De örvendezünk és hálát adunk, hiszen tőled kaptuk a kegyelmet, te tartottál meg mindig is bennünket. Kérünk, hogy áld meg a te igédet, áld meg a te igédnek az üzenetét, szent lelked erejével mindannyiunk számára. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 482. dicséretnek az első és a második verseit. A 482. dicséret azt az énekeskönyvet használjuk, amelyik be van kötve, ez a régebbi, nem a kék énekeskönyvbe keressük ezt az éneket, ez a kérésem, nem mondtam. Még itt váltásban vagyunk régi új énekeskönyv között, tehát az a hímzett fedésű énekeskönyvekben találjuk meg a 482. dicséretet. Itt két dallamot is ajánl, saját dallama nincs az énekeskönyv. Én a 161. dicséretnek a dallamát választottam, ismert ének, Síes keresztjén, ugye ez a 161, ennek a dallamára énekeljük, tehát a 482. dicséret első és második verseit, így kezdődik, mi kegyes atyánk, kit vallunk hitünkben. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből egy verset most újra olvasok, Lukács evangéliuma 10. részének a 2. verse. Így szólt hozzájuk, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. A történet az egész, illetve hát az esemény, amit itt magunk előtt látunk és hallottunk, arról szól, hogy Jézus kiküldi a tanítványait. Az elküldésről van szó, arról, hogy elmondja nekik, hogy mit kell tenni, hová menjenek, ott hogyan viselkedjenek, mit mondjanak, mit hirdessenek, mi a célja ennek a kiküldésnek. És aztán utána pedig, hát arról is beszél, hogy mi lesz a következménye annak, hogy hallgatnak rájuk, meghallgatják őket, nem hallgatják meg őket. Nem a 12 tanítványról van szó, olyan kiküldés is van, itt 72 kiválasztottról van szó. Nem tudjuk a neveiket, nem ismerjük őket, de egyszerre azt gondolom, hogy rá irányítja a figyelmünket arra a helyzetre is, hogy Jézusnak nem csak néhány választottja van, hanem sokan kapnak feladatot. Sokan kapnak feladatot. Hogyan is tekintünk egyáltalán magunkra, mint Jézus követői, hogyan is tekintünk egyáltalán az egyházra? Miért van az egyház, és mi miért vagyunk hívők? Nyilván az elsődleges válasz erre az, hogy úgy tekintünk magunkra, mint akiket Jézus hívott, akik megismertük az Urat, és akik követjük őt. Úgy tekintünk magunkra, mint akik hozzá tartoznak. Ezzel kezdődik, hogy ő megszólít bennünket, és mi pedig elköteleződünk az ő követésében. Természetesen én tudom, hogy ez a követés most nem úgy történik, mint ahogy akkor ott az a 72 tanítvány, vagy a 12 tanítvány, hanem mi, ahogyan már a Szentlélek kitöltetése után az egyház korszakában élünk, ez egy kicsit másképp működik. De mégis az első dolog az, hogy nekünk személyes kapcsolatunk lesz az Úr Jézussal. Hogy mi valahogy rátalálunk, vagy még inkább azt kell mondani, hogy ő valahogy ránk talál. Mert keres bennünket, megszólít, és azt akarja, hogy az övéi legyünk. Ezt ő döntötte el, ő az, aki ebben kitartóan hívogat minket, hogy ismerjük őt. És azt gondolom, hogy akik itt vagyunk, idáig el is jutottunk, hogy meghallottuk az ő hívó szavát, hogy megértettük az ő szeretetét, megértettük az Istennek a kegyelmét, azt, hogy ez a kiválasztás, ez milyen nagy dolog, milyen hatalmas dolog, hogy bennünket elhívott, hogy ránk tekintett, és mi megismerhettük őt. Ugye nyilván itt különösen abban is látszik ennek a különlegessége, hogy nem arról van szó, hogy ez mindenki számára evidens, hogy mindenkivel így történt, reméljük, hogy így fog egyszer, de hogy mi vagyunk a választottak. És nem csak választottak, hanem elhívottak is. Mi vagyunk, akiket Isten megtalált, mi vagyunk, akiket Isten elhívott, hogy az övéi legyünk. Így hívogatta Jézus is a tanítványait, és így jött mindenki hozzá, hogy megismerjék őt, és azok, akik igent mondtak, azok követték őt. Elhívó Jézus, meghívó Jézus, elhívó Isten, aki egyszerre küldő is. És ennek a történetnek ez azt gondolom egy fontos része, hogy Isten el is hív, de ennek az elhívásnak több célja van. Az egyik célja nyilván az, hogy mi vele közösségben legyünk, hogy már most megéljük ezt a közösséget, hogy már most az Isten gyermekei lehessünk. Azért mondom, hogy már most, mert van ennek egy későbbi perspektívája is, mégpedig az, hogy akik most az övéi, azok örökké az övéi lesznek. Akár élünk, akár halunk, Jézusnak a tulajdonai vagyunk, Isten tulajdonai vagyunk, hozzá tartozunk, innentől kezdve, amikor igent mondtunk az ő hívására. Tehát, hogy ez most is, és innentől kezdve örökké érvényes mindannyiunk számára, hogy az övéi vagyunk. Jézus hívja ebbe a csapatba az embereket, és ugyanígy hívja a későbbiekben a tanítványai által is azokat, akik engednek neki, és akik megismerik őt. Van kiküldés is, van feladat is. Mi a feladatunk? Könnyen beszélhetünk arról, hogy az egyháznak is van feladata nyilvánvalóan, csak azt tisztázni kell, hogy mi az az egyház, mert hogy általában, amikor egyházról beszélünk, sokszor még azok is, akik az egyházban vannak, úgy beszélnek róla, mint egy szervezetről. Úgy beszélnek róla, mint egy földi szervezet, és akkor ennek a dolgaival kell foglalkozni. Hát Van egy ilyen aspektusa is, a presbiter testvérekkel a elmúlt szerdán egy ilyen részével foglalkoztunk a gyülekezet életének, ilyen részével is foglalkoztunk a gyülekezet életének, tervekkel, meg anyagiakkal és hasonlókkal, de nem csak ilyen része van, vagy hát nem csupán ennyi, vagy nem ez a fő hangsúly, mondjuk így, hanem sokkal inkább az, hogy mi Krisztusé vagyunk, és az a közösség vele és egymással is megvalósul. Egyrészt elhívott bennünket, hogy megéljük a hitünket, másrészt elhívott bennünket, hogy minket is elküldjön. Az egyháznak és abban belül mindenkinek küldetése van. És ez a küldetés, ez az, amiről nem feledkezhetünk meg, hogy mire való is azon túl az egyház, az gyülekezetek, hogy megéljük a hitünket, hogy Krisztussal találkozunk a Szentlélek által, az úrvacsorában, a hit által, hogy Krisztussal találkozunk az imádságban, a megszólításban, ahogyan az ige megszólít, ezen túl mire való még az egyház, mi a küldetése. Sok vélemény van erről, hogy mi a egyháznak a küldetése. Nem fogom elfelejteni, mondtam már, de lehet, hogy még fogom. Egy ismerős mondta nekem valamikor, hát már régebben, hogy milyen szép dolgot csinálunk mi itt a gyülekezetben. Hát mondom, tényleg, ez úgy jól esett, milyen szép dolgot csinálunk. Mondta, hogy őrizzük a hagyományt. Csak így meglepődtem, nem cél a hagyománynak az őrzése, mármint a emberi hagyománynak az őrzése, az evangélium őrzése és annak a továbbadása a célunk. Mások úgy gondolják, hogy az egyház, ugye emberek lelki ismerete, és az a dolga, hogy hát vagy ilyen politikai szerepet kapjon, támogassa a hatalmat, vagy éppen kritizálja a hatalmat. Én nem látom a Bibliában, hogy Jézus, amikor az egyházat létrehozza, ezt a feladatot adta volna az egyháznak, hogy ezzel foglalkozzon, hogy mi mondjuk meg mondjuk a politikának, hogy mit kell csinálni. Nem is értünk mi ehhez. Sőt, hát ugye emlékszünk, egy éve volt ez a történet, hát olyanok voltunk, mint a partra vetett hal. Ez nem a mi világunk, a politikának a világa. Nem tudunk mi ott mit kezdeni. Ez egy másik történet, másik szabályok, másik célok. Nem baj, hogy van olyan. Tehát én nem bántom ezt, hát szükség van rá, élünk, a közös ügyekkel foglalkozni kell, de az nem ugyanaz, mint az egyház. Az egyház az más. Az egyháznak az Isten ügyével kell foglalkoznia elsősorban. Szóval nem csak arról van szó, hogy az egyház képviseli és jelen van, hanem arról is van szó, hogy van küldetés, hogy van valami dolga az egyháznak. Ez nagyon nehéz manapság így megérteni, hiszen nem szoktunk hozzá, hogy ilyen feladatunk lenne. De Jézus egyértelműen beszél arról, hogy erre figyelni kell. Mi ez a feladat? Ez a küldetés az evangélium hirdetése. Az a feladat, hogy nekünk tovább kell adni. De kinek kell tovább adnia? Mindig meg szoktam kérdezni, hogy amikor eljutunk oda, amikor a keresztelésről beszélünk a konfirmandusokkal, felnőttekkel is, meg fiatalabbakkal is, hogy hát kinek mondja Jézus azt, hogy menjetek, eltegyetek tanítvánnyá, meg hogy kereszteljétek meg, hogy kinek mondja ezeket. És akkor ugye az első válasz az, hogy hát az apostoloknak. Rendben, tényleg. De ma már nem érvényes, gondolkodnak, a papoknak. Tehát, hogy nyilván ugye ez a következő válasz, hogy hát azoknak, akiknek ez a hivatásuk, mondjuk így. Ugye a lelkészek nem papok, de a hétköznapi nyelvben mégiscsak. Szóval, hogy ez a hivatásuk, hát akkor csinálják azok, hogy hirdessék az evangéliumot. Most úgy tűnik egyébként, hogy ebben a gondolatban van egy kis zavar, mert hát ugye van a 12, akiket név szerint is ismerünk, meg itt van ez a 72, sőt, mint utóbb kiderül, még mások is lesznek. Hát például mondjuk név szerint ismerjük, Pál egyáltalán nincs is benne ebbe a 12-be, meg a 72-be se, aztán utána Isten szent lelke mégis rábízza az evangélium hirdetését, és talán a korszaknak a legismertebb, sőt biztos, hogy a korszaknak a legismertebb misszionáriusa lesz, tehát azért, mert a levelei, az apostolok cselekedetei leírása megőrizte, de nem volt egyedül, mások is voltak. Az ő leírásában is kiderül, hogy találkoznak másokkal is, másokkal is, akik hirdették az evangéliumot. Szóval sokan vannak, akiket így Isten megbíz. És ez a megbízatás, ez nekünk is szól. Az a dolgunk, hogy hirdessük az evangéliumot. Nyilván nem pont ugyanúgy, ahogy itt a kiküldés történik, tehát nem biztos, hogy most el kell indulnunk mindannyiunknak, van, akinek el kell, van, aki arra kap indítatást, hogy elinduljon, valaki arra kap indítatást, hogy olyan lelket kap, hogy neki mennie kell, és nem tud megállni, és nem is lehet megállni, de ebből én azt látom, hogy mindannyiunknak ez a feladata, hogy ezt az evangéliumot hirdessük, hogy megtudja a világ, hogy az Úr Jézus eljött. Istennek a népe nem csak arra van, hogy örvendezzen az Istennel való közösségnek, és dicsőítse őt, ez a legfontosabb, hogy dicsőítsük őt, hanem arra van, hogy sóvá és kovásszá legyen ebben a világban. Hogy világítson és mutassa az utat az emberek számára. Mire való az Isten? Kicsit furcsa ez a megközelítés. Úgy gondolom, sokszor úgy gondolkodunk, hogy én legalábbis úgy gondolkodtam sokáig, hogy hát egy csomó dologra. Például nekem mennyi gondom van. És hát abban jó, hogyha segít. Mert hogy van, amikor beteg vagyok, akkor azért mégiscsak nem baj, hogyha van egy kis támasz, szomorú vagyok, vagy elkedvetlenedek, vagy éppen az emberi kapcsolataim vannak ugye feszültségek, ugye most van a házasság hete, hát tudjuk, hogy azért ugye nem véletlen, hogy a Jézus nem mondta, hogy házasodjatok meg és üdvözültök, mert hát ez nem annak a terepe feltétlenül, bár az Isten rendje a házasság kétségkívül, ez teljesen egyértelmű, tehát Jézus nem mondta, hogy ne házasodjatok, félreértés ne essék ebben, tehát nem erre vonatkozik, de akik házasok, vagy van ilyen tapasztalatuk, azok tudják, hogy hát azért nem fenékik tejfel, nem? Tehát lehet, hogy valaki másképp látja, én most könnyen beszélek, mert nincs itt a feleségem, úgyhogy, de nem fenékik tejfel. Szóval, hogy vannak azért döccenők, súrlódások, és ha csak azok lennének még, ki tudja mennyi minden, ne is soroljuk, azért jó, hogyha nem vagyunk ebben a helyzetben egyedül. Sőt, hát igazából ugye arra tanít bennünket a Szentírás, hogy a hármas fonál nem szakad el, az megtartja. Ugye a hármas fonál a férfi, a nő, és még hozzá az Úristen. Tehát, hogyha így mindannyian vele vagyunk közösségben, akkor ő az, aki meg tud tartani. Ő az, aki segít felismerni a helyzetünket, a felelősségünket, azt, hogy mennyire fontos a megbocsátás, újra és újra találkozunk, a magunk hitetlensége, elbukásai, bűnei, közepette azzal, hogy Isten mégis szeret bennünket, hogy mennyire szeret és mennyire megbocsátó Isten a mi számunkra, és megszégyenít minket, hogy mi is ugyanígy tudjunk másoknak megbocsátani. Ugye milyen sokszor elmondjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, de jó, miképpen mi is megbocsátunk, ez gyorsabban mondjuk egy kicsit, hogy azért ne gondoljunk nagyon bele, mert hát van megbocsátás, nem könnyű megbocsátani, nem könnyű sokszor. Persze biztos másoknak könnyebb, van akinek nehezebb, de mindenképpen azt látjuk, hogy szükségünk van Istenre, és milyen jó, hogy ott van, milyen jó, hogy velünk van, milyen jó, hogy oda mehetünk, bocsánatot kérhetünk, tanácsot kérhetünk, vezetést kérhetünk. Persze mi szeretnénk sokszor még több vezetést, és leggyakrabban meg azt szeretnénk, ha úgy vezetni, ahogy nekünk tetszik, de ez nem mindig jön össze azért, ezt is lássuk be. Hogy Isten nem mindig azt mondja, amit én szeretnék. Van, amikor mást mond. Van, amikor talán ránk bízza a döntéseket, meg a felelősséget is a döntéseinkben, de ugyanakkor soha nem hagy bennünket magunkra. De jó, hogy van. És hát én mindig úgy gondoltam, hogy, vagy hát mindig sokáig, hogy végülis az Isten azért van, hogy hát rendelkezésre álljon, nem? Hát mennyi baj van, meg nehézség. Én meg igyekszem jó sokat kérni, mert hogy mert szabad kérni, mert Jézus azt mondta, hogy kérjetek és adatik. Aztán utána jött a felismerés, hogy hát nem, ez csak a következmény, mert elsősorban azért vagyunk Isten gyermekei, hogy az ő dicsőségére éljünk. Ez egy kicsit már emelt szint azért, tehát ide már nehezebb eljutni, hogy az ő dicsőségére éljünk. Arra hívott el bennünket, hogy őt tiszteljük, hogy Isten félelemben éljünk, és igyekezzünk azon, hogy az ő akaratát valósítsuk meg az életünkben, és őt dicsőítsük. Egyébként olyan jók ezek az énekek. Szokták mondani, hogy ugye van ilyen programpont, hogy dicsőítés. Most pénteken volt itt egy ilyen ifi találkozó, és hát sokan összejöttünk, alig fértünk be a gyülekezeti terembe, innen és máshonnan, és ott volt egy olyan program, az elején hát ilyen játékkal indult, hogy a fiatalokkal, a felnőttek is tudnak játszani, egyszer kipróbáljuk, jó? Majd valamelyik csendes napom. Fiatalok, ilyen ismerkedő játékok voltak, és aztán dicsőítés következik, ez a neve a programnak, hogy dicsőítés. Akkor egy időben gondolkodtam, hogy nem kéne ezt bevezetni, de aztán rájöttem, hogy hát, de mi már bevezettük, hát az énekekkel így dicsőítjük Istent, és hát ezek az énekek dicsőítő énekek is, meg az imádságunkban is, még ha nem is így hívjuk, de lényegét tekintve erről van szó. Mert igen, nekünk dolgunk, feladatunk, kötelességünk és kiváltságunk, hogy dicsőítsük az Istent. Szavakban, tettekben, hálaadásban őt dicsérjük. Mi azért vagyunk, hogy őt dicsérjük. És ez a dicséret, ennek vannak más dimenziói is, mert ez nem csak itt történik, mert amikor mi Isten dicsőítjük, akkor a angyalok dicsőítésébe, ami a mennyekben van, kapcsolódunk be. Ilyen módon leszünk részesei ennek. Micsoda kiváltság ez, micsoda dolog, hogy mi az angyalokkal együtt dicsőíthetjük ott a mennyei istentisztelettel együtt itt lent az Istent, mi akik, hát ugye lehet, hogy csak magamról illene beszélni, de bocsánat a többes számért, akik nem vagyunk angyalok éppen. De mégis Isten gyermekei vagyunk. És sokáig úgy gondoltam, hogy végül is ezzel ki van pipálva az Istennel való kapcsolat, nekem van egy listám, hát neki is van egy, de az ott van. De hát, és akkor a következő lépés pedig az, hogy arra jövünk rá, hogy több ennél, mégpedig az, hogy hirdessük az evangéliumot. Hogy ugyanúgy, ahogy hirdették azok, akik ott voltak, ugyanez az üzenet keresztelő Jánosnál elközelített az Isten országa. Ugyanezt mondja Jézus, elközelített az Isten országa, amikor elkezdi a munkáját. Ugyanezt mondják a tanítványok itt is, elközelített az Isten országa, közel jött. Amiről ők beszélnek, az nem más, mint az Úr Jézusnak a megjelenése, jelenléte ott. Az Isten országa úgy jött közel hozzánk, hogy Isten emberré lett és közöttünk lakozott. És erről tesznek bizonyságot, ezt hirdeti előre keresztelő János, most itt a tanítványok Jézus előtt, és Jézus önmagáról is ezt mondja. De ez az üzenet, ez ebből a szempontból nem változott meg, hiszen ma is ugyanígy valós, hogy az Isten országa elközelített. A mi dolgunk tehát az, mint külön-külön is, mint közösség is, hogy Isten szeretetét hirdessük ebben a világban. Hogy komolyan vegyük ezt a missziói parancsot. Hiszen honnan tudná meg a világ, hogy van örök élet, hogy van bűnbocsánat, hogy a sötétségből a világosságra lehet jutni, és a halálból az életre. Honnan tudná meg, hanem azoktól, akik ezt már felismerték. És a mi dolgunk, hogy ezt hirdessük, hogy ezt továbbadjuk. Ahogyan egykor a tanítványoknak, az akkoriaknak volt a dolga, ahogyan egykor a dolga volt azoknak, akik elindultak és mentek, és ahogyan hirdették abban az időben, ugyanígy a mi dolgunk és a mi feladatunk is. Nehéz ezt megérteni, és egy kicsit óckodunk is a dologtól, mert nem így épült fel az egész egyház, hanem úgy épült fel eddig, hogy hát beleszülettünk. Hogy akinek a szülei mondjuk reformátusok voltak, az református lett. Akinek katolikus, az katolikus. Mindig volt valami lemorzsolódás azért, meg néhányan kicsit azért csatlakoztak, hogy hát valakinek mondjuk a nagyszülei még jobban tartották a kapcsolatot az egyházzal, Istennel, aztán a szülők már kevésbé, aztán az unokák mégis, tehát ilyen billegések beleférnek, de úgy egyébként az nem jutott eszünkbe, hogy azokat, akik mondjuk nagyon eltávolodtak, vagy talán soha nem is voltak Isten gyermekei, vagy az ő közelébe, az evangélium közelébe, hogy nekik is szóljunk, hogy figyeljetek, van örök élet, meg a bűnöket megbocsátotta Jézus. Szóval valahogy ez így kívül maradt. És most ebben a nagy átalakulásban, ami között vagyunk, igazából az a kérdés, hogy ezt felismerjük-e. Felismerjük-e, hogy dolgunk van ebben a világban, küldetésünk van. A mi küldetésünk, hogy Isten szeretetét hirdessük. A mi küldetésünk, hogy ezt továbbadjuk. És látszik, hogy ahogy Jézus mondja, menjetek, járjatok városról városra, ott hirdessétek, menjetek be. Ugye arra is felkészíti őket, és erre nekünk is fel kell készülni, hogy nem mindenki fog hinni. Vannak olyanok, akik nem akarnak hinni. És ott vannak olyanok, kedves testvérek, akiket ez bosszant. Kellemetlen nekik hallani az Isten igéért. Nem tudom, mi az oka, talán részben az, hogy ugye ez egy döntésre hívó szó. De hogyha nekem azt mondja az Isten, hogy van kegyelem, hogy megbocsáttattak a bűneid, akkor fel kell ismernem, hogy vannak bűneim. Hát ezt az ember nem szívesen ismeri. Bűnök? Hát a többiek bűnösebbek, hagyjuk ezt a témát, ne beszéljünk erről. Aztán utána fel kellene ismernem, hogyha Isten emberré lett és ennyire szeretett, akkor lehet, hogy erre igent kéne mondanom. Júj, mennyi gonddal jár ez, végén még templomba kéne járni, meg imádkozni. Mit gondolnak rólam a többiek? Hát ez a szenteskedő szent fazék, igaz? Ezt fogják gondolni. Ez is egy visszatartó erő. Ki tudja, mennyi minden van, ami ellene szól annak, hogy az emberek elfogadják. Inkább jobb ezt valahogy így eltolni. Ugye emlékszünk, ugye ugyanitt az aratásról van szó, de a magvetőnek a példázatára, hogy ki hogyan fogadja, miért fordul el, miért nem fogadja el, vagy fogadja el az Úristennek a kegyelmét. Tehát igazából, hát hogyan fognak megtérni, ha nem hallják? Hogyan fognak majd hívők lenni, Isten gyermekei lenni, ha nem tudják, hogy mi az? Vajon van nekünk olyan példánk az életünkben, amiben látják, hogy ez fontos? Látják rajtunk, hogy fontos? Tehát mondjuk, ha valaki érdeklődik, hogy te hívő ember vagy, az mit jelent? Hát vajon el tudjuk mondani? Lehet, hogy meg kéne tanulni egyszer, hogy tudjuk elmondani. Talán érdemes lenne majd erre is figyelni. Aztán utána ugye ott vannak az életünknek a saját buktatói. Mert nem tudom, ti hogy vagytok vele, testvérek, de hát én messze nem vagyok tökéletes. Tehát, hogyha valaki nagyon akarja, akkor tudja a hibáimat. Ilyen ember az, aki keresztjén, meg még ezt prédikál. Jaj. Szóval az emberek szeretik ezt úgy látni, hogy legyen valami, ami miatt nehogy oda kelljen menni az Úristenhez. De hát minket választott az Úristen, úgyhogy nem kell emiatt szomorkodni arra, hogy megismerjük őt, meg arra, hogy bizonyságot tegyünk róla. Itt az aratásról. Ugye aratni küldi Jézus a tanítványokat. Hát nem a magvetésről van szó. De az aratás igazából a sürgetésnek a jele ebben a tekintetben. Ugye amikor itt aratásról beszél, akkor a gabona aratásáról beszél. Kicsit messze van tőlünk, de én faluban nőttem fel, és én láttam, hogy vannak gabona földek is. És amikor eljön az aratás ideje, akkor aratni kell. Ott nem lehet semmit csinálni. Hát ez ugye régen úgy volt, mesélték, hogy azért az ottani emberek, reformátusok jártak templomba, de vasárnap megcsinálták azt is, hogy elmentek délelőtt templomba, délután meg kimentek aratni, hiába volt vasárnap, mert nagyon sürgős volt. Miért sürgős az aratás? Egyszerű, mert hogy ha megszárad a kalász, előbb-utóbb elkezd majd kiperegni belőle. És hogyha kipereg, akkor abból már nem lesz semmi, vagy csökken a termés, az nagy baj lehet, vagy pedig szinte semmi nem marad. Ha aratni kell, akkor azt akkor kell csinálni. Akkor azt nem máskor kell, azt nem lehet halogatni. Emlékszem egy ilyen történetre, hogy ez szintén gyerekkoromban, nagy esők estek. És olyan nagy esők estek, hogy az aratásra egy csomó mélyebben fekvő, hát ez ugye a Tiszához nem messze levő terület, amiről szó van, és régebben az oda kijárt, tehát voltak mélyebben fekvő területek, és ott az átázott. És a gépek elsüllyedtek. Megpróbáltak aratni, de a kombányt nem bírta meg a föld. És akkor kitalálták, hogy akkor még TS-ek voltak, hogy aki tud, jöjjön és segítsen kaszával, mint régen. Le kellett kaszálni, össze kellett hordani, és akkor azt elvitték, és aki ebbe segített, az kapott valamennyit a learatott, vagy a levágott gabonából, hogy akkor még volt otthon disznó, csirke, kacsa, ilyenek a falvakba, tudták használni ezt. És hát emlékszem, hogy édesapám is, aki egyébként mi nem foglalkoztunk ilyen mezőgazdasággal jellemzően, csak éppen a kerttel, ő is ment, mert tudott kaszálni, és hát menni kellett. Tehát, mert hogyha nem történt volna ez meg, mire felszárad, addigra vége a termésnek. Szóval, hogyha aratás van, akkor aratni kell. És azt mondja Jézus, hogy kevés a munkás. Az aratni való sok, a munkás kevés. Nem lesz elvégezve. Ember kell a gátra. Hát tudom, ez képzavar, mert nem a gátra, de mindegy. Szóval azt mondja Jézus, hogy sok az aratni való. És most kell indulni, nem máskor, azonnal el kell indulni. Még hívni kell, kevés a 12, kell a 72, kell a csillaghegyi gyülekezet is. Ti is kelletek, mert most kell hirdetni az evangéliumot. Nem érünk erre rá? Hát már eltelt 2000 év, és még mindig itt vagyunk. De nekünk most kell. Lehet, hogy most lesz az, aki meg fogja hallani. Lehet, hogy most lesz az, aki Krisztus mellett dönteni fog. Ezt nem lehet halogatni. Ezt nem lehet a holnapra bízni. Ez a mi dolgunk. Ezt most kell elvégezni. Most kell odaállnunk, és most kell komolyan vennünk Jézusnak az elhívását. Mert kicsit olyanok vagyunk, én is egyébként, olyanok vagyunk, akik azt mondjuk, hogy hát, majd lesz valami. De lesz valami? Vagy lesz valami? Tegyük fel a kérdést. Lesz valami? Tudunk bizonyságot tenni? Tudunk hirdetni? És nem csak abból is áll, hogy van egy gyülekezet, hogy ott vannak hűséges tagok, azt, hogy imádkozunk másokért is, meg önmagunkért is, meg az egyházért is, de nem csak ennyiből áll. Úgy tűnik, hogy szólni is kell. Úgy tűnik, hogy mondani is kell. Úgy tűnik, hogy most kell mondani. És hogy erre küldi a tanítványokat Jézus. Én tudom, hogy ez egy korszak egy kicsit más, mint ami utána jön, amiben mi vagyunk. Mert ez a korszak az, amikor Jézus itt van a földön, amikor az Úr Jézus emberként van közöttünk, emberként megismerték, bizonyságot tettek róla. Most meg már a Szentlélek kitöltetése után mi hirdetjük Jézust, az egyház korszakában élünk. De az egyház pont azért van, hogy Jézust hirdesse. Az egyház nem azért van, hogy legyen csak úgy, hanem azért van, hogy oda mutasson, ahonnan jött és ahonnan a kegyelmet kapja. És a mi dolgunk az, hogy a magunk életében is ezt forgassuk, a szívünkben gondolkodjunk rajta, és hogy bátrak legyünk ebben a dologban. Ránk bízza ezt az Isten, és azt mondja, hogy mindegy, ne azzal foglalkozzunk, hogy most ez jó, nem jó, hogy milyen hatékony, ugye vannak, főleg az amerikaiak szeretik ezt, hogy milyen hatékony valami, és akkor kimutatásokat csinálnak. Nem rossz az, hogyha nézzük, hogy jól csináltuk, nem jól csináltuk, de igazából nem minden tőlünk függ. De ami tőlünk függ, azt elvégezzük. Ami a mi dolgunk, azt megcsináljuk, abban ott vagyunk. Egyenként oda tesszük magunkat. Hát persze lehet, hogy nincs hová oda tenni magatokat, mert nem mondja senki, hogy ide állj vagy oda állj. Ez is baj lehet. Lehet, hogy mondani kéne. Szóval nem azzal kell foglalkozni, mi lesz. Nem azzal kell foglalkozni, hogy mi a válasz, csak elvégezni a tanítványoknak ez a dolga. És ennek van következménye. Ez nem csak arról szól, hogy valaki meghallja, valaki nem, valaki tagja lesz a klubnak, valaki nem. Nem erről szól. Azt mondja, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki engem hallgat, az azt hallgatja, akit elküldött az Atya. Aki hisz nektek, az nekem hisz. És aki nekem hisz, az az Atyának hisz. Látjuk, hogy kétfajta helyzet van. Az egyik az, akik nem fogadják be. Nekik mondja, jaj neked. Amiket mond, Korazin, Bétsajda, és ami még itt előkerül, Kapernaum, ezek olyan városok, ahol Jézus megfordult. Tírus és Szidón nem tartoztak Izraelhez, hanem más helyek voltak. Ugye amikor itt mondja, hogy zsákban megtérné, bizonyára Jónásra utal, ahol Ninive lakosai Jónás prédikációjára megtérnek, és aztán utána, illetve hát meghirdeti, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive, ez a prédikáció elég fenyegető történet, és ők zsákban és hamuban megtérnek, és végül Isten megkönyörül Ninivén a nagyvároson, ahol még az állat is sok, ugye ez is benne van, még őket is megsajnálja Isten. Vajon most, amikor mennek a tanítványok itt ebben a helyzetben, csak az számít, hogy ki az, aki elfogadja, és ki az, aki nem fogadja el. Aki elfogadja, ott a kegyelem van, ahol pedig nem fogadják el, ott az ítélet van. Ez egy kicsit kemény így, de erről szól. Mert az, aki elfogadja a Krisztust, az nem megy ítéletre. De aki nem fogadja el, az már az ítélet alatt van. És nekünk azért olyan sürgős, azért olyan fontos a küldetésünk, hogy minél többen tudjanak róla, hogy van kegyelem. Hogy az Istennek a szeretete valóság, és hogy az Úr Jézust értünk adta. Hogyha mi ezt átéltük, hogyha mi ennek örülünk, hogy mi Krisztusért, Isten gyermekei vagyunk, és úgy szólíthatjuk őt, hogy mi atyánk, akkor az a dolgunk, arra küld bennünket Jézus, hogy mások számára is ez valóság legyen. Hogy mások is megértsék, hogy mások is elfogadják őt. Hogy mondjuk, hogy tudjanak róla, hogy hallják. Kedves testvérek, tudom, hogy ez kicsit olyan, ami távol áll mindannyiunktól egy kicsit, de az a kérésem, hogy imádkozzunk azokért, akik körülöttünk vannak, imádkozzunk azokért, akik nem ismerik az Urat, akik még nem találkoztak vele, vagy hiába találkoztak, akik még nem jutottak hitre, imádkozzunk értük, nem csak most, hanem a saját imádságainkban is, hogy megismerjék az örök életnek a reménységét. Mi, akik megismertük, akik ezért hálát tudunk adni, mi, akik Isten gyermekei vagyunk. Amen. Isten igéjére válaszolva a 304. dicséret 5. és 6. verseit énekeljük. A 304. dicséretnek az 5., 6. verseit, az 5. vers így kezdődik, az illésnek lelkével ruház fel engem is. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük kéréseinket, hálaadásunkat az Úr elé, imádkozzunk. Felállva együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy adtad nekünk a te igédet, és adtad nekünk a közösséget, amiben igét hallgathatunk, téged dicsőíthetünk, megélhetjük a hitünket, ahol asztal közösségben lehetünk veled, Úr Jézus, és egymással is. Köszönjük, hogy adtál bátorságot csatlakozni a te egyházadhoz, adtál erőt, hogy rád figyeljünk és megértsük mindazt, amit a te vezetésed jelent. Így kérünk téged, Urunk, hogy bátoríts bennünket és légy segítségül minden dolgainkban. Tarts meg bennünket a hitben, és tarts meg a te gyülekezetedben, a keresztény közösségben. Imádkozunk, hogy tudjunk bizonyságot tenni mások előtt is, szavakkal is, életünkkel is, hűségünkkel is, mindazzal, amiben vagyunk, hogy megismerje a világ, hogy eljöttél. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik körülöttünk vannak, akik talán családtagok, rokonok, ismerősök, munkatársak, akikkel nap mint nap vagy sokszor találkozunk, akikre gondolunk, hogy hadd ismerjenek meg téged. Imádkozunk, hogy ők hitre jussanak. Ne csak olyan kicsire, hanem olyan igazira, olyanra, amely tud elköteleződni melletted, amely tud érted égni és érted lelkesedni. Sőt, Urunk, add nekünk ezt a hitet, ezt a lelkes hitet, az illés lelkének a hitét, hogy mi magunk is így ragaszkodjunk, és így tudjuk továbbadni azt, amit ránk bíztál, amit mi megismerhettünk. Köszönjük, mennyei édes atyánk, hogy kérhetjük tőled mindezt. Urunk, imádkozunk a betegekért, imádkozunk azokért, akiknek szüksége van a gyógyulásra, vagy akiknek el kell viselniük és hordozniuk kell a betegségnek a terhét. Imádkozunk, mennyei édes atyánk, mindenkiért, aki most hozzád fordul, aki tőled várja a segítségért. Könyörgünk, Úr Jézus, hogy legyen béke ebben a világban. Úgy vágyunk már a békére, hogy érjen véget a háború, hogy azok a fegyveres konfliktusok végre lezáruljanak, amik már évek óta tartanak. És különösen is hadd könyörögjünk azért, hogy itt a szomszéd országban is végre béke legyen, és hogy a kárpátaljaiakért is, az ottani magyarokért különösen is imádkozunk, hogy bárhol is legyenek, hadd találjanak rád, és te legyél az, aki az ő gyámolítójuk. Könyörgünk egyházunkért, Csillaghegyi gyülekezetért, református egyházunkért, minden gyülekezetéért, és minden keresztény közösségért, és minden keresztény egyházért. Így imádkozunk a vezetőinkért, gyülekezetek vezetőiért, szolgálókért, egyházunk és keresztény egyházaink vezetőiért, városunk, népünk, országunk felelős vezetőiért. Adj nekik bölcsességet, Urunk. És ezen a héten, amikor a házasság hete van mindenütt, hadd hozzuk eléd a házasokat is. Urunk, te tudod, hogy milyen sok reménység van egy-egy házasság kötésben, és milyen sok nehézség, sokszor küzdelem, próba is a házasságban. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket, és köszönjük, hogy házasságban élhetünk. Urunk, sokszor sok a mi panaszunk egymás ellen, de mégis hadd köszönjük meg a másikat, akik nekünk adtál. Hadd köszönjük meg, és segíts nekünk abban, hogy mi tudjunk egymás felé is szeretettel fordulni. Hogy ebben a kis közösségben, a családi közösségben mindig ott legyél. Légy jelen közöttünk. Áldjál meg bennünket, Urunk. Bátorítsál, vezess, te adj tanácsot. Urunk, rád van szükségünk a házasságban is. Segíts, hogy megújuljanak a házasságok, hogy ne legyenek unalmasak, hanem hogy újra és újra felfedezzük egymást, és felfedezzük a te szeretetedet. Kérünk, hogy tarts meg bennünket egymásnak, és tarts meg abban, hogy benned bízzunk, és rád merjük bízni mindazt, ami bennünk és körülöttünk van. Urunk, légy kegyelmes a házasságban élőkhöz, és add a te szeretetedet, hogy meg tudjuk egymást is őrizni, és a te kegyelmedet tudjuk egymás felé is, a te szeretetedet közvetíteni. Kérünk azokért, akik házasság előtt vannak, hogy megtalálják azt, és el tudjanak köteleződni azzal, akit te választottál, és imádkozunk mindazokért, akik kívül vannak, hogy a te kegyelmedben ők is jelen legyenek. Urunk, eléd hozzuk most azoknak a helyzetét, akik gyászolnak, akik az elmúlt héten veszítették el, vagy búcsúztak a hozzátartozójuktól, és mindazokat, akiknek gyász van a szívében. Te légy a mi vigasztaló Istenünk mindannyiunk számára, Úr Jézus Krisztus. Hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És még ne üljünk le egy kicsit, mert az ároni áldással a házasokat áldjuk meg, ha ketten vannak, ha egyedül vannak, hadd mondjam el, hadd hangozzon el ez az áldás most. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, azokat is, amik átutalással érkeznek, vannak, akik megnézik az Isten tiszteletet, nem tudnak itt lenni, vagy máshol vannak, és persei adományt küldenek átutalással nekik is. Köszönjük. Köszönjük az egyház fenntartói hozzájárulásokat is. Az Isten tiszteletünk végén a záróének az áldás és a himnusz következik. A záróénekünk a 396. dicséret. A 396. dicséret mindhárom verse, így kezdődik a 396. dicséret. Első verse, ébredj, bizonyságtévő lélek.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.